Tiszteletem, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Dalmácia, ide látogatunk most el ezen a szombat délelőttön, az elkövetkezendő egy órában. Talán, hogyha azt kell mondanom, hogy Horvátországban mondjuk csinálják egy ilyen toplistát, hogy a tengerpartok mely részei a legszebbek, hát ez biztos, hogy én az első helyre a dalmáciai városokat teszem. Nekem Sibenik a nagy kedvencem, de itt Zára, Zadar, ugye Split, de sorolhatnám tovább, valóban meseszép városok vannak, hát Dubrovnik pedig, hát az tényleg gyönyörű egyszerűen. Nekem Sibenik azért is a kedvencem, mert egyszer voltam egy nagyon nagy rendezvényen itt, és újságíróknak osztottak elismeréseket, és Magyarországról én kaptam elismerést, ennek már önmagában nagyon örültem, úgyhogy duplán kedvencem, de hát valójában a turisztikai szempontból azt mondom, hogy hát valóban itt az elárasztott folyótorkolat olyan gyönyörűségesen ilyen tágas öblöt alkot, hogy szemre is, ahogy a Szent Antal csatorna összeköti a nyílt tengerrel ezt a részt, bámulatosan szép, és mi egy hajóval érkeztünk ide, kikötöttük, és onnan láttuk egyébként a főtér környékét, meg a kikötőből oda vezető szakaszt, ami hát lényegében nem túlságosan hosszú, mert ott van szinte pár lépésre. Zára és Split között van ugye Sibenik, nagyon jó kis stratégiai pozíciót jelent. Ezzel együtt érdekes, hogy mondjuk Split sokkal régebbi, mint Sibenik, vagy Zára is régebbi, mint Sibenik, tehát az ősidők óta lakott ugyan, de nem volt jelentős város itt. Minden esetre már 1066-ban egy oklevél megemlíti Sibeniket, mégpedig annak kapcsán, hogy hát a horvát király éppen a városban tartózkodik. Állítólag a bozótos szóból származik a Sibenik név. Hát ugye a Dalmáciáról azt tudjuk, hogy a dalmata illír szó pásztort jelent, a Sibenikről pedig valószínűsítjük csak, hogy bozótos településrészt jelenthet. Engem érdekeltek mindig a településtövek, meg az elnevezések, de hát itt azért sokfajta elmélet létezik. Egyesek szerint az a Sibenik, amikor magaslatra vagy hegycsúcsra épült valami, de hát Sibenik azért nem épült annyira magasra. Hát minden esetre az 1100-as években már Könyves Kálmán itt tartózkodott egy ideig. Aztán jött a velencei hajóhad, és az itteni kis mini erődöt azt a földdel tette egyenlővé, bár hozzáteszem, itt még nem komoly kővárról beszélhetünk, hanem igazából főleg cölöpökkel megerősített kis erődítmény lehetett egykor. Hol a magyar királyok, hol a velenceiek birtokában volt ez a terület, hát viharos évszázadok voltak, néha jött egy kicsit a török, aztán megint a velencei köztársaság. Végül aztán az osztrák-magyar monarchia idején kezdett nagyon komolyan fejlődni Sibenik. 1876-ban már komoly vasútvonalak is összekötötték a nagyobb városokat Sibenikkel. Egyre csak épült és szépült a kikötő is. Aztán a II. Világháborúban a szövetségesek légitámadásaiban szinte teljesen megsemmisült Sibenik, még a reneszánsz városházát is porig bombázták. A jugoszláv fennhatóság idején, meg a jugoszláv államszövetség idején egyébként az alumíniumipar volt az, amit itt fejlesztettek, bár volt már turizmus is, de hát az alumínium volt a fontosabb. Ezzel együtt létrehoztak azért nemzeti parkokat is, a Krüka nemzeti parkok például, meg a Kornati nemzeti park ekkor jöttek létre. A régi kikötő az, ami megmaradt továbbra is a város központjának, és lényegében itt a régi kikötő körül épültek a házak, és hát fel egyre inkább a környező hegyekre kezdtek el építkezni, tehát ilyen amfiteátrum-szerű az építkezés, ezt mondják a horvátok. A központ a főtér volt mindig is, most a horvát köztársaság tere, nagyjából így tudnám fordítani a főteret, de lényeg az, hogy van egy főtér, itt van a katedrális, a városháza, a rektori palota, meg a püspöki palota is, és hát mellette nagyon szép házai a gazdag kereskedőknek, a patriciusoknak a házait láthatjuk itt jobbra-balra, meg gyönyörű romantikus kis utcácskákat. A Szent Jakab Székesegyház talán a legszebb a templomok közül, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes lefotózni. A Szent Jakab Székesegyház az 1400-as évek végén kezdett el épülni, aztán jó sokáig építették, mint általában a székesegyházakat, tehát akkoriban még a templomépítészet nem azt jelentette, hogy na hát akkor pár év alatt készen vagyunk, hanem valamit 120-140 évig is építettek. Kínában is a nagy falat nagyon-nagyon hosszú ideig építették évszázadokig. Hát nyilván valaki elkezdte, megtervezte, és többé-kevésbé ráhagyta az utódaira, meg azokra, akik utána következtek. De hát vannak híres részei is ennek a Szent Jakab Székesegyháznak Sibelikben, például a rozettája, ami valóban messze földön ismert, főleg azok körében, akik értenek az építészethez, meg az építészet történethez. A sibeliki városháza gyönyörű kis lodzsás épület, volt szerencsém egy fogadáson belül is lenni, és akkor azt kell mondanom, hogy onnan is szép, de a legszebb onnan kifelé nézni ugye a főtér többi részét, tehát nagyon romantikus az egész. Egyébként a sibeniki katedrális tényleg nem olyan hatalmas, mint amennyire hatalmasnak tűnik. A kupola csúcsáig mért 38 méteres magassága ideálisnak mondott építészeti szempontból. A városháza egyébként 1533-ban épült, hát persze ezt is vagy 9 évig építették, és gyönyörű reneszánsz lodzsákat találunk itt, ez a kettős lodzsa, ami talán híressé teszi. A földszinten pedig ilyen tágas átriumot találunk, a felső szintet pedig nagyon szépen megépítették szintén, úgyhogy mesebeli kis épület ez. Sibelikben még a Szent Megváltó templom híres, főleg a harangjairól, meg a kis erkélyes részéről, ahol a harangok laknak, nagyon érdekes épület, de a Szent Borbála templom gótikus együttese is olyan, hogy bőven megér néhány fotót. Sibenik lényegében attól ilyen romantikus, hogy egymás mellett vannak ezek a templomok, a patricius ház, a katedrális, a városháza, a kikötő, tehát viszonylag hamar bejárhatjuk a központi városmagot, és tényleg annyi gyönyörű épületet bámulhatunk meg, hogy szinte a szavunk is eláll a csodálkozástól. És érdekes, hogy ahhoz képest, hogy a második világháborúban mit kapott idézőjelesen, és milyen pusztulás várta a településre, hát ahhoz képest milyen jól újját tudták építeni, ez szinte csoda. De ha már ellátogattunk ide, Sibenik környékére, akkor még van bőven látnivaló azután is, hogy esetleg már megnéztük a várost, és egy vagy két gyönyörű estét itt eltöltöttünk. Itt van például a Knini vár. Knin nagyon híres település volt egykor. Hát manapság, hogyha az útról lefényképezzük, akkor kicsit a kínai falat juttatja eszünkbe az itteni várszerű fal építmény sorozat. Érdekes egyébként, hogy több horvát uralkodónak is ideiglenes székhelye volt a Knini vár egykoron. Krka mellett egy pravoszláv kolostort is megcsodálhatunk, és itt van a híres Arkangyal templom. A zöldvízű Krka folyó pedig olyan, hogy muszáj megnézni. A Krka folyó forrásától a Dinári hegység alatti Krcsics vizeséstől kezdve egészen a tengeri torkolatig, hát nagyon sok csodát láthatunk, zuhatagokat, zubogókat, gyönyörű zöldes víztükröt, valóban nem véletlen az, hogy 1985-től a Krka vízfolyásának kétharmada már nemzeti park. Van zuhatagos rész, van olyan, ahol 17 lépcsőt számolhatunk meg, és ott jön folyamatosan lefelé a víztömeg, aztán van, ahol hosszú tóvá szélesedik a folyó, és lassul a folyása, van, ahol aprós kis szigetet képez, de hát olyan gyönyörű vízeséseket találunk itt, hogy még a nyári szárazabb időszakban is csodákat zengenek róla, és nem véletlenül. Mert hogy a Krka egy sebesvízű karsztvidéki folyó, számtalan vízeséssel és persze örvényekkel is, és néhol pedig, ugye mondom, ilyen lassabb folyású és tóvá szélesedik, úgyhogy valóban gyönyörű az egész. Vannak ilyen nyugodtabb szakaszai is. Van egy szirtek közötti szoros a Krka Nemzeti Parkban. Itt hajóra is szállhatunk, és megcsodálhatjuk nem csak az itt viszonylag nyugodt folyót, hanem jobbra-balra a kopár kis szikláknak a fenséges látványában is gyönyörködhetünk. Sibelik környékén túl sok nagyobb lakott sziget nincsen, viszont rengeteg apró szigetet találunk, és hát a Kornát szigetcsoport is Sibelik térségéhez tartozik. A földközi tenger európai részének ez a legtagoltabb és legsűrűbb szigetcsoportja. Viszonylag kis területen nagyjából 150 sziget van itt, és hát a Szent Arkangyal kolostor, a Krüka kolostor az, ami talán a leghíresebb. Ezt rengetegen lefotózzák. A kornatok, vagy a kornati lényegében a koronás szigetek nevet viselik. Ugye a szigetek koronájaként hatnak a szikla alakzatok, innen kapta a nevét. Ez is nemzeti park, és valóban nagyon változatosak itt a gyönyörű karszt jelenségek, és hát tényleg gyönyörű dolgokat láthatunk errefelé. A kornati szigetcsoport ugye azt mondják, hogy háromsoros, mert hogy, mint említettem, egymás mellett van itt sok-sok kis sziget, és hát ebből kettő a nemzeti park része, és van olyan, ami felül is, hogyha lefotózzuk mondjuk a mellette lévő kis útnak a végéről, akkor azt látjuk, hogy olyan, mint hogyha hatalmas szivacs lenne, van, ami inkább ilyen sivatagos hasonló, van, ahol meg zöldel valami buján, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes. Trogirról még mindenképpen mesélek önöknek, hiszen a műsorban még lesz szó Splitről, lesz szó Záráról vagy Zadarról. Hát itt sokat jártam, Zárát szerettem, minden este ugye bejöttünk a feleségemmel, Split környékén pár napot eltöltöttünk, itt a szállás nem volt olyan, amire így pozitívan emlékeznék, viszont nagyon kellemes, romantikus volt az itt eltöltött idő. Sibeniket imádom, ezt már meséltem. Hát Trogirt azt nem szerettem annyira, de ugye őket nagyon szép, csak meghúzták az autómat, és emiatt ez negatív élmény volt számomra, de hát persze most ettől még gyönyörű település, úgyhogy csak ajánlom az önök figyelmébe, mert az nem érdekes, hogy én mit szeretek, mit nem, de az kétségtelen, hogy a földközi tenger térségének egyik legrégebbi városa, egy igazi kis gyöngyszem, meseszép fotókat lehet készíteni az egyik oldalról, az öbből másik oldalán található belvárosi részre, és hát valóban egyébként azt mondják, hogy Trogir neve az kecskét jelent görögül, és görög kecske szóból származik a Trogir. Mert hogy görög eredetű volt a település, és a település szerkezete is a görög település szerkezetnek felelt meg állítólag. A római korban a Tragurium nevet viselte. A déli városfalakat, a városkaput, meg a kis locsákat le tudjuk fotózni egy olyan pontra, ahol még parkolót is találunk, úgyhogy ez tényleg nagyon szép. És hát itt is voltak velenceiek, ennek is a nyomait látjuk azért a településen. A központi tér az a Szent Lőrinc Székesegyház és környéke, itt van a városháza is, meg nagyon szép kis főúri paloták. A Szent Lőrinc Székesegyház kapuja az, amit muszáj megnézni, mert olyan gyönyörű kis szobroskákat találunk itt, meg domborműveket, hogy a három királyok útja például, valami meseszép, de menjünk is be, mert érdemes mindenképpen. Az is nagy élmény lesz, hogyha érdeklődünk az építészet meg a történelem iránt. Híres velencei mesterek kezemunkáit is láthatjuk itt, de Trogirban a Kamerlengo erődöt is érdemes megnézni mindenképpen. A Szent Márk torony pedig leginkább kívülről ér meg egy fotót. A francia közigazgatás tiszteletére pedig egy ilyen kis diadalívszerű építményt is emeltek a 19. század elején. Van a közelben egy kis sziget, amelyet híd köt össze a várossal, ezt egykor Trogir éléskamrájának is nevezték, mert hogy nagyon sok mindent termesztettek itt. Az egyházi épületek közül fontos még a Szent Antal templom és rendház. Egykor volt egy remete barlang is a környéken, és ennek a közelében épült egy híres templom, de van egy boldogasszony remete ház is a sziget déli partján, itt, amit említettem, ennek a sziget résznél. De hát egyébként a szigetekről csak annyit, hogy most már azért itt a kisebb szigeteket hidakkal kötötték össze, úgyhogy akár gyalog is elboldogulunk, bár hozzáteszem a legtöbb magyar turista az itt leparkol, és úgy nézi meg a települést, és más az, ami a magyar vendégek kedvenc tartózkodási helye, inkább valami strand közeli, strandhoz relatíve ilyen 500-600 méterre lévő helyet keresünk elsősorban, és aztán a városokba pedig este bemegyünk, így szoktuk ezt csinálni. A Trogiri Városi Múzeum még olyan, amit ajánlanak a turistáknak, bár hozzáteszem, kíváncsiságból meg szakmai alázatból megnéztem, de talán egyedül voltam valamikor 14-15 óra tájban, úgyhogy itt is igazából úgy működik a dolog, hogy este bejövünk a városba, és akkor átérezzük a hangulatot, meg megnézzünk egy-két érdekesebb dolgot, de nappal a többség az strandolgat, a tenger az, ami vonz minket. Összességében, hogyha fel kéne sorolnom, hogy mi az, ami nekem legjobban tetszett a dalmáciai kirándulások során, akkor azt mondanám, hogy hát ugye Sibenik, mint település, a füge, hogy lényegében kétszer is szoktam itt fügét enni, egyszer július vége, augusztus elején, egyszer pedig úgy szeptember vége, október elején, és nagyon-nagyon szeretem a fügét, imádom ezt a gyümölcsöt, bár mostanában már nálunk is egyre több terem. Imádom még azt, hogy a gyönyörű történelmi épületegyüttesek esténként élettel telnek meg, mert hogy itt, ha mondjuk leszáll a nap, akkor 8-9 óra tájban valóban minden nyüzsög, mozog, de még sincsen az a Bibione hangulat, mert van egy kicsit komolyabb romantikus töltete, bár én Bibionét is nagyon szeretem, a feleségem kevésbé. Én azért el vagyok a játékautomaták világával is, meg a különböző kis termékáros sok között is el tudok bolyongani fél napot, meg a fiam is szereti ezt, de a feleségem az inkább ezeket a romantikus helyeket kedveli, mint mondjuk az ismertebb, híresebb dalmáciai városok. Nekem Bibione Rimini is tökéletes, meg tudom értékelni. Split, Trogir, Sibenik, Zára környékét is, és hát persze Dubrovnikot is. Sokan azt mondják, hogy hát a túlturizmus azért komoly gondot jelent Dubrovniknak is. Az kétségtelen, hogy a híres Étele utca, a Stradun volt olyan időszak, amikor annyira megtelt, hogy már zavaró volt a turistáknak is egymás közelsége, nem csak hogy a helybelieknek, és bizonyos időszakokban valóban ügyelnek arra, hogy a várfalakra például ne lehessen csak úgy felmenni, és ne legyen az, hogy már nem férünk el normálisan, mert akár még balesetveszélyes helyzet is alakulhat ki. De hát, hogyha nem feltétlenül pontban este 7 órakor megyünk ide, amikor a többség, hanem mondjuk akár délelőtt, vagy egy kicsit később este felé, akkor azért nem lehet ebből gond. Bár hozzáteszem, hogy akkor pont nem látjuk a naplementét, ami az egyik legnagyobb érdekesség, mert olyan gyönyörű, hogy bebelebukik a tengerbe a nap, és közben nézegetjük a meseszép várfalról. Hát valamit valamiért, vagy pedig sokat kell időzni a várfalon, és akkor kivárjuk, mert ki nem fognak minket küldeni, mondván, hogy jön a következő vendég, hanem ahogy elhagyják a vendégek a várfalat, meg a belvárosi részt, úgy engedik be a következőt, amikor éppen van ilyen, mert hát nem minden időszakban van annyi turista, hogy már ne tudnák kezelni. Dubrovnikban is van városi strand, de hát homokos partszakasz jellemzi. Egyedül itt van egy kis homokos rész, mert egyébként a szállodáknak is van strandjuk. Egy nagyobb szálloda, vagy híresebb szálloda van itt, és annak van egy komoly strandja, mellett egy kisebb szálloda, annak egy kisebb strandja, de összességében azok ilyen, hogy beereszkedünk a kőről, és akkor nagy a hullám, de jó lesz nekünk típusú strand. Tehát azért nem azt mondom, hogy a Maldív-szigeteket becserélem erre. A városi strand az kellemes, és tényleg el tudunk itt lenni bőven. Nagyon finomak a tengergyümölcsei, a tengeri életek. Én a sonkát nagyon szeretem, a prüsött sonkát sárgadinnyével, nekem az egyik nagy kedvencem. Bár hozzáteszem, polipot is ettem. Én nem voltam soha rajongója a tengergyümölcseinek. Én már azon is meglepődtem, hogy amikor egyszer halászlevet kértem, és azt hittem, hogy olyat hoznak, mint a szegedi. Ha nagyon durvába elmegyünk, akkor olyat, mint a bajai. Hát ehhez képest a halászlé az olyan volt, hogy mindenféle tengeri herkentyű egy kis lében úszkált. De ugye egyébként nem a magyar halászléhez hasonlított, és akkor megtanultam, hogy óvatosan kell bánni ezekkel a dolgokkal, de a polipot se szerettem túlságosan, a tintahalat sem, míg nem, a Sibenikben egy ilyen hivatalos fogadáson egy óriási nagy polipot főztek, és azt feltalálták a végén abból egy kis szeletet, és azt mondtam, hogy hát jó a polip, csak rossz helyen ettem eddig. Mert nagyon finom, omlós és nem radírgumi íze volt az óriási polipnak. Hát nem mindegy, hogy milyen polipból készül a tengeri finomság, ezt is megtanultam. De attól még nem lettem olyan rajongó, hogy azt mondjam, hogy 8 embert meghívottak csak, hogy együnk egy óriás polipot, de minden esetre rájöttem, hogy igen, lehet a polipot szeretni, csak hát amit egy átlagos étteremben kapunk, az nem feltétlenül olyan, hogy azt mondjuk, hogy na ez az igazi. Ha elmegyünk Dalmáciába kirándulni, akkor bizony felvetődik a kérdés, hogy hol együnk, mit fogyasszunk. Nos, azt gondolom, hogy a személyes tapasztalatom az, hogy rengeteg taverna, kiülős étterem és sok izgalmas hely közül választhatunk, úgyhogy biztos, hogy nem maradunk éhesek. Mint már sokan írták, azért az árszintet illetően ne legyenek illúzióink, tehát a közvetlenül tengerparti helyeken bizony arra kell számítani, hogy az elmúlt időszakhoz képest drágult, és arra is, hogy azért a magyarországi árszinthez képest többet kell fizetni nyilván egy felkapott tengerparti üdülőhely viszonylag jó éttermében. De hogyha meg az olaszországi árakkal hasonlítjuk össze, mondjuk Rimini környékét nézzük, az ottani éttermeket, hát ahhoz képest pedig ugye hát vagy ugyanott vannak, vagy egy kicsit alacsonyabbak, de már nem minden esetben mondhatjuk el azt, mint régen, hogy hát horvátországi nyaralás az biztos, hogy olcsóbb lesz, mint az olaszországi nyaralás, már legalábbis ami az étkezést illeti, mert hát olyan értelemben biztos, hogy olcsóbb lesz, hogyha közelebb megyünk, akkor kevesebb üzemanyag fogy, mint hogyha messzebbre megyünk, és hát az utazási költséget soha nem szabad kihagyni a számításból, és hát ezért nincsen sok értelme, hogy a körtét az almával összehasonlítani, mondjuk a Balatont Horvátországgal, mert hát nem lehet az utazási költségeket, az autópályadíjakat, a benzinköltséget figyelmen kívül hagyni, mert akkor nem lesz értelme az egésznek, hiszen ilyen értelemben akkor mindenki gyaraljon Vietnámba, mert ott aztán tényleg olcsón lehet a tengerhez közel helyet kapni. Tehát az biztos, hogy azért oda kell figyelni, hogyha számít a pénz, de nincsenek annyira durva árak, mint mondjuk Saint-Tropez-ban, ahol lássuk be, hogy ha a kikötői résznél egy igazán jót étkezünk, akkor utána, hogyha fizetésből élünk, akkor meg fog remegni a fülcimpánk is talán. Olyan számlát kapunk. Én egyszer voltam egy olyan fogadáson, hogy meghívtak minket, és végig azon gondolkodtunk, hogy ugye a meghívás az azt jelenti, hogy akkor ő ki fogja fizetni a végén a számlát, mert jártam már úgy egyszer, hogy megkérdezték az étteremben, hogy mit szeretnék enni, és akkor mondtam, hogy nekem van egy olyan voucherem, ami arra jogosít fel, hogy ugye egyek három fogást, és hogy egyébként az étlapról választhatok-e bármit. Hát mondták, hogy bármit választhatok az étlapról, úgyhogy három fantasztikus fogást kiválasztottam, és hát kiderült, hogy persze, bármit választhatok, csak ki kell fizetni, mert egyébként a három fogás az egy ilyen alapdolgot rejtett csak magában, úgyhogy az egy izzasztó kúra volt, jó régen történt, de megtanultam, hogy mindig alaposan tisztázzuk az elején, hogyha elmegyünk egy étterembe, hogy mi merre, hány méter. Persze, hozzáteszem, van egy barátom, azt mondta, hogy azért dolgozott egész életében, hogy ne kelljen izgulnia, amikor hozzák a számlát, és egy horvátország étteremben én sem izgulok, meg általában nem izgulok, de van olyan hely a világon, ahol izgultunk. Ez a Jimmy's nevű hely volt Monte Carlo-ban, ahol a narancslé is olyan árban volt, hogy a falatta a másikat, tehát 100 000 forint alatt szerintem nem is lehetett megvacsorázni, hát nem ebédelni, mert 11-kor nyitott este a hely, és hát volt jó pár olyan tétel, ahol a 10 000 eurós megjegyzés szerepelt az ár résznél, tehát ott azért volt bizony alapos küzdelem, hogy mit is rendeljünk, és akkor 3 narancslé mellett üldögéltünk, vagy 2 órát. Azért kellett olyan sokat üldögélni, mert 11-kor, amikor este megérkeztünk, csak mi voltunk, és hát olyan éjfél, meg 1 óra körül kezdtek el jönni a sztárok, a hírességek, meg a gazdag emberek. De visszatérve egy kicsit, hát Horvátországban vannak ugyan elit helyek, vannak jó helyek, de hát még 5 csillagos szállodából, meg szuperszonikus éttermekből sincsen hiány, de azért nincs annyi, mint mondjuk Franciaországban, Olaszországban, sőt, mint Magyarországon is, de azért a tavernák közül már jó néhány, az nagyon komoly gasztronómiai élményt nyújt, de az igazsághoz tartozik, hogy van néhány olyan, ahol bizony találok bőven fogást, van néhány olyan, ahol azt mondom, hogy hát a kiszolgálásnál is van még hova fejlődni, tehát azért ha a valóságot akarjuk minden téren elmondani, és azt gondolom, hogy ez alapvető szempont, hogy így kell ezt csinálni, akkor nem szabad megfelelkezni arról, hogy vannak olyan helyek a horvátországi tengerparton, hogy utána azért azt gondoljuk, hogy egy picit túl van árazva ahhoz képest, hogy milyen szolgáltatást kaptunk. És hát vannak gyönyörű, romantikus, idilli helyek, vannak árértékarányos helyek, úgyhogy azt hiszem, hogy általános recept nincs, jó sok mindent ki lehet próbálni Dalmáciában, és a végén szerintem a sok-sok élménnyel gazdagodva, hazatérve azt mondjuk, hogy ez maga volt a csoda. Érdekes, hogy ezt a nevet már az időszámításunk előtti első század közepén is források megjelenítették, mert hogy volt egy törzs, a Dalmata törzs, az illír népcsoport egyik törzse volt, és a Krüka folyó mellett laktak. Azt jelenti a név, hogy pásztor, mert hogy állattartással foglalkoztak főleg az illírek. A Dalmata törzs nagyon kemény ellenállást tanúsított a rómaiakkal szemben, úgyhogy bizony olyan szintű csatákat kellett vívniuk a római légióknak, hogy a történetírók feljegyezték, hogy ott azért minden tudásukat meg hasznos haditechnikájukat be kellett vetniük ahhoz, hogy le tudják őket győzni. Mivel hogy a Dalmata törzs volt a legkeményebb, ezért lényegében az összes illírt Dalmatának kezdték el hívni a rómaiak. De minek utána meghódították ezt a területet a rómaiak, utána is nagyon komoly felkelések voltak. Augustus például, ugye Octavianus, miután felvette nevet, Augustus császár nevet használta. Nos, ő például egy nagyon nagy illír felkelést is levert, és utána osztotta lényegében az egykori Illíriát két részre, Pannoniára és Felső Illíria provinciára. Aztán ez utóbbit kezdték el Dalmáciának nevezni, úgyhogy volt Pannonia meg Dalmácia. De hát hatalmas területről beszélünk lényegében, ami Diocletianus császár idején egy kicsit összezsugorodott. Minden esetre Split környékén a mai napig találunk még római kori maradványokat. Egy ideig a kelet-római birodalom, a bizánci birodalom fennhatósága alá került a térség, aztán Odoaker is uralkodott felette, majd Teoderik, hogy a híres keleti gót király volt itt az első számú vezető. Végül Justinianus szerezte meg, ugye híres kelet-római császár. Aztán jöttek az avarok, utána a szlávok, és hát a dalmát városok egy része teljesen megsemmisült. A bizánci uralom azonban a tengerparti városokban azért megmaradt, Zára, vagyis Zadar központtal. A 9. századot a frankok fénykorának hívhatjuk, és bizony ide is eljutottak, úgyhogy nagyon komoly területeket megszereztek. A velenceiek is be akartak ide jó pár helyre törni, de már a horvát törzsek a tengerparton jó pár települést létrehoztak. Aztán Nagy Lajos idején a velencei hódítások alább hagytak, de nem sokáig, mert hogy a 15. század első évtizedeitől kezdve Dalmácia térségét a Velencei Köztársaság uralta egészen 1797-ig. A törökökkel sikerült egy időben kiegyezni, úgyhogy még nálunk 150 év török megszállásról, meg hódoltságról beszélhetünk. Itt lényegében azzal, hogy kiegyeztek a törökkel, még szabad kereskedési jogot is kaptak például Dubrovnik lakói, úgyhogy Dubrovnik a virágkorát érte ebben az időszakban. De hát persze voltak olyan kisebb települések, amelyeket a török sikeresen leigázott. Éppen az aktuális hadiszerencse meg a nagyhatalmak pillanatnyi egyessége döntötte el, hogy most a török vagy a velencei itt az úr. Aztán a napoleoni háborúkat követően megint változott a kép, az osztrák császárságé lett a terület Dalmácia, és 1918-ig lényegében egy tartomány volt. És aztán Dalmácia a napoleoni háborúk után Ausztria, az osztrák császárság része lett, a kiegyezést követően pedig ugye az osztrák-magyar monarchia része egészen 1918-ig. Trianon után a szerb-horvát-szlovén királyság birtokolta a területet, de Zára és egy kis sziget nélkül. Fiume pedig ugye a Quarneroi szigetekkel együtt Olaszországhoz, az olasz királysághoz került. A második világháborút követően pedig Jugoszlávia része lett Dalmácia. 1991 és 95 között komoly háborúk voltak, ugye a délszláv háborúk idején nagyon sok tengerparti várost komoly kár ért, Zárát, Sibeniket és Dubrovnikot is a mai napig mutogatják még a golyónyomokat jó pár helyen. De ha a mai Dalmáciát nézzük, akkor lényegében legdélebbi horvát tartományról beszélünk. A Kotori-öböl bejáratánál lévő kis félszigetig húzódik egészen az Manja folyó torkolatától. Egy hosszú parti sáv, és délkelet irányban több mint 400 kilométer hosszú, ugyanakkor a szélessége az nem haladja meg a 70 kilométert. Magas hegyek választják el a többi területtől, a Dinári-hegység nyúlványai, de a keleti részen azért alacsonyabbak azért ezek a hegyek, de így is vannak bőven magaslatok. 926 sziget Dalmácia parti sávján ennyi van, és hát akkor még az összes ilyen kis zátonykát nem számítottuk, de nagyon-nagyon komoly szigetek vannak itt. Pag-sziget, ugye Dalmácia határterülete, Pagvárossal együtt Zadar megyéhez csatolták, de hát függetlenül attól, hogy most éppen közigazgatásilag hogyan döntenek a horvátok, azzal együtt az biztos, hogy ez a Dalmát régió, ez mese szép, és egyre több magyar látogat el ide. Komoly folyók is beletorkolnak itt a tengerbe, hogy a Krkát ismerjük, a Neretvát is, és hát az biztos, hogy a vadvízi evezés is legendás, úgyhogy imádják ezeket a helyeket a turisták. Zára, vagy Zadar, Sibenik, Split, Dubrovnik, ezek a fontos városok, de hát van azért még bőven, és ezek olyan gyönyörű városok, hogy nem véletlenül látogat el ide rengeteg turista. Zára, vagyis Zadar, illír település volt egykoron, és azt követően pedig római kolóniát hoztak létre. Egy gyönyörű félszigetet képzeljenek el körbe az Észinkék tengerrel, hangulatos kis belvárossal. Nehéz parkolni, nehéz a belvárosba bejönni, azt azért tapasztaltam. Augustus császárnak a szobrát a mai napig meg lehet nézni az itteni egyik múzeumban, de Tiberius császárnak is megtalálták a szobrát, és hát rengeteg kerámia edényt, meg különböző kardokat is találtak a római korból. Az érseki palota épület együttese a római fórummal szemben épült, és az előtérben van egy római díszoszlop, két egyforma oszlop egyike, a középkorban szégyen oszlopként is használták, ez a város egyik fontos része. A Szent Donát templom még, ami sok fényképen szerepel, és ez is szinte kötelező látnivaló. A város jelképének is hívják a Szent Donát templomot, és szinte a fórum tükörképeként jött létre. Az érseki palota egyébként, ami lényegében ott van a Szent Donát templom mellett, 1030-1040 körül épült, de aztán klasszicista stílusban újjáépítették az 1800-as évek elején. Híres még a Szent Anasztáziusz katedrális, ami romantikus stílusú, gyönyörű épület, és a régi ókeresztény bazilika helyére építették. Egyébként ez Dalmácia legnagyobb katedrálisa. Az Adari félsziget északnyugati végén találjuk a Szent Ferenc rendházat és templomot. Szerénynek tűnik a homlokzata, de a templomban belül gyönyörű oltárokat láthatunk. Szent Ferenc megdicsőülése, ez az egyik oltárképnek a neve, címe, és egy híres ferenci festő festette. A Szent Ferenc rendház kerengője meseszép, 1556-ban építették egyébként, és valóban itt romantikus sétákat lehet tenni. A városi őrség épülete még az óratoronya az, amit minden turista lefotóz. Izgalmas kis rózsaszínű hasába lakó épületet képzeljenek el, de hát bőven van még meseszép épület Zárában. 16. századból is származik nagyon sok épület. A városi lodzsa, ugye ez is egy fontos látnivaló. Hát egy olyan történelmi városmagot képzeljenek el, ahol tényleg esténként rengeteg a turista, rengeteg a kiülős étterem, kapucsinót kortyolgathatunk, és figyelhetjük a forgatagot, vagy vásárolgathatunk szuveníreket, és hát persze bemehetünk a sokáig nyitva tartó közösségi épületek valamelyikébe. Akit érdekel a történelem, az pedig akár egy napot ott is hagyhatja a tengert, és nézegetheti a meseszép alkotásokat a középkorból, vagy akár még régebbieket, hiszen, mint említettem, még első századi szobrot is találtak itt, és azt is kiállították. Az ókori üvegtárgyak múzeuma is megtalálható itt. a velencei Moró erődben, ez is a fontos látnivalók egyike. De igazából ahol sokan vannak, az még a parti sétány. Azt mondják, hogy a horvát tengerpart legszebb parti promenádja. Hát biztos, hogy benne van a legszebbek között, nekem azért Sibenik környéke is tetszik. A Zárai vagy Zadari Egyetem főbejárata az még, ahol azért sokan szoktak pihengetni, bár amikor van egyetem, ugye ősszel akkor népesül be, ami miatt érdekes, hogy két hatalmas pálmafát találunk itt. Ha nem csak fürödni szeretnénk, mert hogy bőven van itt erre lehetőség, nem túlságosan messze a központtól, bár hozzáteszem, mondom, még kocsival jöttünk mindig be a központba, és parkolni azért nehéz, azért, mert nem engednek be nyilván a belső részekben, és kívül pedig általában hamar elfogy a néhány parkolóhely. De hogyha kirándulni is akarunk, akkor bőven van, miből választani. Van például egy közeli nemzeti park, ahol sajátos növény és állatvilág van. Vannak két meredek szurdok is, és az egyik ilyen 14 kilométernyi. Az Romagna folyó torkolatánál pedig találunk egy gyönyörű hidat, meg egy szép kis szorost, de vadvízi evezéshez, amit nagyon sokan kipróbálnak még, mert hogy pillanatokon belül eljuthatunk ide szervező cége segítségével. Általában mikrobuszokkal viszik ide az utazókat, és aztán egész napos túrát szerveznek nekik, és kipróbálhatjuk, hogy milyen a vadvízi evezés. Hát nem kell megijedni, mert balesetről még nem nagyon hallottam. És hát mindenki annyit tesz a közösségért, amennyit bír, tehát hogyha valaki nem annyira edzett, akkor sem kell aggódnia. Zadartól északnyugatra találunk egy nagyon szép kis várost, Nin városát. Minden oldalról szinte a tenger veszi körül, úgyhogy romantikus az egész, és hát ide is érdemes ellátogatni. Zára vagy Zadar az talán, ami azt gondolom, hogy kihagyhatatlan, hogyha meg akarjuk ismerni a dalmáciai vidéket, de hát Dubrovnik szintén a Stradunnal, a híres sétáló utcával, a városfallal, és hát itt van még Split, vagy akár Trogir, és Sibenik, ami a nagy kedvencem, mert egyszer itt volt egy komoly rendezvény, ahol kaptam egy újságíró elismerést, és hát ettől már kedvencévé válik az embernek, meg hát annyira romantikus a kikötő melletti kis főtér, a városháza épülete, az utcácskák a macskakövekkel, hogy nehéz feledni azt a hangulatot, ami ilyenkor nyáron jellemzi Sibeniket. De Split ugye nagyobb, és hát több magyar vendég is látogat el ide, meg hát itt aztán bőven van látnivaló Split környékén. A történészek kedvence lehet, mert hogy találunk itt római emlékeket, ókeresztény szarkofágot és sok minden mást is. A horvát tengerpart legnagyobb városa egyébként, sőt, hát egész Horvátországban is csak Zágráb előzi meg. Spalatum, így hívták a rómaiak idején. Diocletianus császár illír származás volt, és valószínűleg itt született a környéken, úgyhogy amíg utána a római légió 284-ben császárrá nyilvánították, hát lényegében rengeteg reformot hajtott végre. A császárság keleti részét választotta egyébként a maga számára 293-ban, és hát egy komoly pihenőpalotát is épített itt a környéken. Aztán 305-ben Diocletianus beköltözött az óriási erődített palotájába, és itt is halt meg egyébként. A palota Diocletianus halála után is a római császároké maradt. Diocletianus császár egykori mauzóleuma lett aztán a Spliti Boldogasszony székesegyház. Diocletianus palotáját már 1979-ben világörösségnek nyilvánították. Az ókori császári paloták közül egyébként ez maradt meg a legjobb állapotban, úgyhogy ennek a tanulmányozása nélkülözhetetlen, hogyha valaki építészetet tanul, ez szinte kötelező neki. Egyébként a műemlékek nagyrészt a történelmi városmagban találhatóak, úgyhogy ha ide ellátogatunk, akkor 2-3 óra alatt a lényegi dolgokat megnézhetjük Split környékén, de érdemes a régi központban Diocletianus palotájával kezdeni. Én vacsoráztam is itt feleségemmel, és hát tényleg nem volt annyira mellbevágóan drága, mint amennyire romantikus volt itt enni valami kis pizzát. Érdekes egyébként, hogy a Diocletianus palota épületkomplexumának alaprajza négyszög, négyszöget, egy szabálytalan négyszöget formáz, és 30.000 négyzetméter az alapterülete, egyszerre egy pompás császári villa, meg egy erős katonai erődítmény, úgyhogy összekötötte a kellemest a hasznossal akkoriban. Az egész palotát egyébként 16 toronnyal védték, és hát 16 toronyban volt külön-külön őrség, tehát a biztonság már akkor is nagyon fontos volt. Splitben érdemes megnézni a Városi Múzeumot is, a Paparics palota ad ennek otthont, ami már önmagában is nagyon szép építmény kívülről is. A Splitti Színház épülete még olyan, hogy mindenképpen megér egy fotót, meg hát, hogyha éppen van előadás, akkor érdemes ezt megnézni. Van még egy nagyon szép árkádos palota együttes is, és a középkori építésű Szent Miklós templom is olyan, hogy ide azért ellátogatnak a turisták, már hogyha éppen abba hagyták a fürdőzést. Split környékén egyébként több strandot is találunk. Általában ezek itt a közvetlen közelben lévő strandok olyanok, hogy ilyen kis kővel kiépítették, és bele kell ereszkedni a vízbe, de azért jókat tudtam itt fürödni. De a Split városi strandokon kívül, ha egy kicsit odébb megyünk, vagy kompraszálunk, akkor azért nagyon sokféle fajta strandot lehet még találni. Én egyébként a központi strandon fürödtem, amikor itt voltunk a feleségemmel, és akkor már emlékeim szerint Fülöp is velünk volt, úgyhogy valóban nagyon-nagyon klassz volt átélni azt, hogy egyszerre ott vagyunk egy egyébben római kor óta működő, vagy még régebben működő városban, gyönyörű épületek gyakorlatilag néhány száz méterre, és akkor ott mégis hűsítő fürdőt tudunk venni. Bár hozzáteszem, nem az a klasszikus strand, ami itt van, amit így álmainkban megjelenítünk, hogy na hát a zöldeskék svízcükör, meg a pálmafák, azok milyen vonzóak. Ha ilyet akarunk keresni, akkor azért innen el kell mennünk egy kicsit messzebbre, de találunk ilyet elérhető közelségben, tehát azt is megtehetjük, hogy mondjuk itt lakunk, megnézzük minden este az esti hangulatot, jól érezzük magunkat, és akkor autóval meg elmegyünk a valamelyik ismertebb, jobb strandra. De sokan azt csinálják, hogy 2-3 napra elfoglalnak valami szállást, Split környékén, aztán tovább mennek Zárába, Zadarba, Sibeniket is megnézik, és akkor ilyen csillagtúrát csinálnak. Még többen meg azt, hogy valamelyik szigeten ott megszállnak, gyönyörű tengerhez közeli apartmanban vagy szálláshelyen, és akkor onnan mennek aztán csillagtúraszerűen a különböző dalmáciai településekre. Split környékén még találunk egy középkori remete barlangot is, ezt is érdemes megnézni. A Bethlehem templom pedig szintén a nevezetessége közé tartozik, de valójában annyi középkori emlék van, hogy hát ha mindent fel akarjuk fedezni, akkor szerintem az egész nyarat itt Splitben töltjük. A szállás kínálat egyébként az vegyes, tehát vannak jobb minőségű szállodák is, apartmanok is, de hát azért, ha megnézem, hogy milyenek a magyarországi, budapesti újépítésű öcsillag, meg öcsillag szuperior szállodák, hát akkor azért egész Horvátországban kevés ilyet találni. Talán csak Zágrábban, meg Malilosin szigetén láttam ehhez hasonló színvonalában, mint amiket mi tudunk. Hát itt azért tudok fogást találni. Még olyan is volt, hogy akasztották a hóhért, és tényleg tengeren néző szobát kértem, és hát tengeren nézett a szoba, csak előttem volt egy olimpiai méretű úszómedence zászlókkal, épületekkel, és mögötte lehetett látni a tengert. Hát persze a tenger ott volt a végén, csak hát az ember úgy képzeli, hogy tengeren néző, hogy kinéz az ablakon, és ott a tenger, nem úgy, hogy persze ott van a legvégén valahol a tenger, csak előtte még nem tudom, mást is látott éppen, amit nem szeretne. De ezzel együtt azt gondolom, hogy itt a városban is találunk szálláshelyeket, a környező településeken is találunk szálláshelyeket. Bár hozzáteszem, a magyar turisták jellemzően nem itt szállnak meg, hanem vannak klasszikus magyarok által kedvelt szigetek, területek, apartmanházak, ugye Vír-szigetétől kezdve sorolhatnám tovább, hogy mi az, amit mi igazán szeretünk. Nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy ha elmennek Horvátországba, akkor hova menjenek, mennyi időre. A mai műsor ugye Dalmáciáról szólt, és én azt tudom javasolni, hogyha van tényleg egy hetünk, vagy akár 9 napunk, 10 napunk, akkor érdemes a csodaszép dalmáciai vidéket felfedezni. Ha tényleg egy hosszú hétvégét mondjuk plusz 1 nappal vagy 2 nappal egy kicsit megnövelünk, és mondjuk 4 napunk, 5 napunk van, akkor meg Krükk-sziget, vagy a közeli csodák egyike. Még nagyon szeretjük ugye Ráb-szigetét, nagyon szeretjük Virt, mi magyarok, és hát ezek mind-mind tényleg felkapott üdülőparadicsomok, de az biztos, hogy ha fel akarjuk fedezni Dalmáciát, akkor arra azért szánni kell jó pár napot, hiszen hogyha egyik nap Sibenikben vagyunk, másik nap Trogirba, utána elmegyünk Splitbe, aztán akár, hogyha Dubrovnikig is el akarunk menni, na hát most már így eltelt 5 nap, és még nem számítottunk arra, hogy azért szombaton nagy dugók vannak, bizony jó néhány helyen várakozni kell, hogyha ki akarjuk fizetni az autópályadíjat, és nincs éppen ilyen kis ketyerénk, aminek a segítségével olcsóbban és hatékonyabban át tudunk jönni a kapukon. Tehát ezt mind hozzá kell számítani, úgyhogy fel kell készülni erre, vagy a másik megoldás, hogy azt mondjuk, hogy az elkövetkezendő pár évben mi sorra járjuk majd az itteni városokat, és akkor Zárába, Zadarba megyünk el, aztán utána ellátogatunk mondjuk Siberikben, és akkor egyébként úgy is meg tudjuk oldani, hogy mondjuk 4-5 napot vagyunk, de valójában ugye hát minél messzebbre megyünk otthonról, annál több időbe telik az utazás, és annál inkább szeretnék ezt kipihenni, és mágikus élményekkel telítődve aztán hazamenni. És hát itt azért, hogyha autóval közlekedünk, akkor bizony van időre szükség. Hát ma már könnyebb sokkal Dubrovnikba is eljutni autóval. Korábban ez egy kicsit bonyolult volt, ugye még egy kis ilyen földnyelven át kellett menni másik országon is. Ma már egyszerűbb, de attól függetlenül azt kell mondanom, hogy azért a dalmáciai vidék felfedezése az egy utazásokkor nem lehet teljesen, meg még azok se fedezték fel, akik ott laktak, mert még egy élet is kevés lehet erre. De érdemes egy kicsit tovább menni, és nem csak mondjuk Rovinj környékét bebarangolni, meg a Krk-szigete legyen a fontos célpont, azok is nagyon jók, ott is vannak szép helyek, Ráb is nagyon szép, Vir is nagyon szép, de menjünk egy kicsit tovább, és fedezzük fel az Adriának ezt a gyöngyszemét, ahol a városok egyébként mágikusak, tehát szép a Pulai Kolosseum, érdemes Rovinjba sétálgatni, de azért mondjuk, hogyha Zadarban, Zárában, meg Splitben este ott a romoknál egy kapucsinat kortyogatunk, akkor érezni fogjuk azt, hogy szeret minket Isten. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra.